Hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéit, János evangélium a 20. fejezetéből, a 24-től a 29. versig. Tamás pedig egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Kicsoda Jézus, ki vagyok én? Ebben a sorozatban vagyunk, lassan a vége felé. Olyan ige szakaszok állnak előttünk, amiben Jézus valamilyen módon megmutatja magát, akár azzal, hogy azt mondja, hogy én vagyok, és használ egy képet, akár olyan történetek, amiben nagyon megmutatkozik az, hogy mit gondol ő az emberről, mit tanít rólunk magunkról, hogyan ismerhetünk fel saját magunkból olyan dolgokat az igéből, amik nagyon mi vagyunk, és amivel akár nehéz szembesülni. Az ige tükör a számunkra, amiben megláthatjuk saját magunkat. Lehet, hogy valamelyik kérdés most számodra hangsúlyosabb, és fontos az, hogy kicsoda Jézus, és szeretnél őről a többet tudni. Lehet, hogy az a fontosabb, hogy ki vagyok én, és önismereti kérdéseid, vagy élethelyzeti kérdéseid vannak, de az biztos, hogy a kettő egymástól nem elválasztható, és a kettő egymással nagyon szorosan összefügg. Az, hogy ki vagyok én, az nagyon sokféleképpen meghatározható, és az, hogy ki vagy te, az nagyon sokféleképpen körülírható. Ahogy így végignézlek titeket, én is nagyon sok mindent tudok rólatok, de azért biztos, hogy nem túl sok mindent. Vannak dolgok, amiket ti magatokról tudtok csak igazán, sőt, vannak olyanok, amiket még ti magatokról sem tudtok. Vannak olyanok, amiket ti magatokról nem tudtok, de kívülről egyébként látszik és sejthető. Amikor kórházban voltam egy hónappal ezelőtt, akkor nagyon érdekes volt, hogy mikor a betegekkel, betegtársakkal, vagy ápolókkal, orvosokkal beszélgettem, és egy ponton kiderült, hogy én református lelkész vagyok, nem mindig derült ki, de amikor kiderült, akkor nagyon sokan elkezdtek magyarázkodni. Nem kérdeztem semmit, nem néztem szúrósan, de mégis magyarázkodtak az emberek, és elkezdték mondani, hogy ők egyébként hívők, ők egyébként járnak templomba, és elmondták, hogy ez dolog nekik egyébként fontos. Nagyon érdekes volt ezt látni, és az volt bennem, hogy hát valamilyen módon így szeretnék szeretettel lenni mindenki felé, úgyhogy amikor valaki azt mondta magáról, hogy ő egyébként hívő, akkor azt mondtam rá, hogy nagyon örülök neki. Nem tettem fel kérdéseket, hogy igen, és akkor erről meg arról mit vallasz, hanem elfogadtam, hogy akkor ő hívő. És a valóságot csak Isten tudja. De tényleg hogy lehet megmondani valakiről, hogy mennyire erős a hite, hogy tényleg hívő-e vagy sem, vagy éppen keresi Istent, vagy éppen nagyon eltávolodott tőle, de egyszer nagyon erős hite volt. Persze azt mondhatnánk, hogy az életéről, meg a gyümölcseiről azért valahogy be lehet lőni körülbelül, de azért ez nagyon nehéz megmondani. És valljuk be, néha magunk is lehetünk olyan helyzetben, aki Krisztus követőinek mondjuk magunkat, hogyha abban az adott helyzetben, élethelyzetben, vagy lelkiállapotban egy pillanatképet csinálna valaki rólunk, hát nem tűnnénk különösebben hívőknek. Egy olyan helyzetbe vezet bennünket az ige, amit felolvastam, amikor azok a tanítványok, akik nagyon elkötelezetten követték Jézust, nem tűntek különösen az ő tanítványainak. A tanítványok, akik meglehetősen komoly döntést hoztak, és mindent feladva követték Jézust, eltávolodtak őtőle, megtagadták, szétesett a közösség, és valahogy éppen rossz paszba vannak. Az alapján, a pillanatkép alapján, amiben ez az ige víz bennünket, abban az időben nem tűntek különösebben Jézus követőinek. Egy nagyon érdekes köztes időszak van, köztes időszakban járunk, amikor a felolvasott ige íródik. Már feltámadt Jézus, de még nem töltetett ki a Szentlélek. És a kettő között egy ilyen bizonytalan és kicsit labilis időszak van. De ebben az időszakban, a tanítványokban ott lehet nagyon sok kétség, ott lehet a múlt, amiben nagyon sokat tapasztaltak Jézustól, ott van a saját alkalmatlanságuk, a tagadás, és annyi minden zavaros dolog. Ebben a történetben, amit felolvastam, ennek az előtörténetét, tanítványok így együtt vannak, és félnek. Mert ebben a labilis és kiszolgáltatott és csalódott állapotban megerősödnek a félelmek. Mikor a hit háttérbe szorul és csengül, akkor erősödik a félelem. Félnek a zsidó vezető bosszújától, talán egy kicsit Jézustól is szégyellik magukat, mit fog szólni, hogy megtagadták őt. Az biztos, hogy nincsenek jó állapotban. Bevezetésként annyit szeretnék elmondani, mielőtt nagyon könnyen ilyen kategóriákba raknánk ezt a történetet, hogy ez a történet nem csak egy tanítványról szól, Tamásról, aki hát egy ilyen hitetlen ember volt, és valahogy megrendült a hite Istenben, és arról szól a történet, hogy hát vannak, akik ilyen kemények, kételkedők, a perifériára sodródnak, és valahogy vissza kell őket hozni. Nem arról szól a történet, hogy vannak emberek, akiknek semmi nem elég, és újabb bizonyosságot és jelet akarnak. Hanem a történet mindannyiunkról szól, akárhány éve vagyunk hívők, akár csak Istent keressük. Mert a történetnek az egyik kulcsa, az egyik gerince, amiről tanítani akar bennünket, az a bizalom. A bizalom, ami a tanítványok között megrendült, és krízisbe került ebben a helyzetben, erről szeretnék először beszélni. A bizalom, ami nincs meg Tamásban, nincs meg benne a bizonyosság, és emiatt a kételjei erősebbek a hiténél, és az a bizalom, amit aztán Jézus helyre akar állítani, és ami a vele való találkozásban élő bizonyossága és hitté fog érni. Nézzük először tehát a tanítványi kört, és azt, ahogyan ők együtt vannak, azt a helyzetet, amit már egy kicsit felvázoltam. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos a tanítványi kört úgy látnunk, mint ami nem egy ideális, nem egy nagyon szép, és egy tényleg egy ilyen tipikus közösség, hogy fú, hát milyen jó lehetett nekik, és nekünk is olyannak kéne lenni mindig, hanem egy nagyon emberi közösség volt. 12 felnőtt ember, egy mester, akik között mindenféle dinamikák voltak, akik között valahol sosem volt töretlen a kapcsolat. Nem célom az, hogy most így a tanítványokról rosszakat mondjak, és hogy ahelyett, hogy nagyon jókat gondolnánk róluk, gondoljunk nagyon rosszakat, hogy biztosan nem voltak túl jók, hanem szeretném, ha úgy látnánk őket, mint akik kicsit kiábrázolták, hogy általában az emberi közösségeket, és azt, hogy a bizalom az mindig nagy ajándék, és nagyon könnyen kerülhet krízisbe. Nagyon sokféle módon megmutatkozott az, hogy a tanítványi körben sosem volt töretlen a bizalom. Amikor Jézussal jártak azokban az években, olvashatunk történeteket, amiben ez megmutatkozik, hogy a tanítványok például versengtek. Le van írva, hogy egyszer a tanítványok közül ketten Zebedeus fiai elkezdtek azon vitatkozni a többiekkel, vita támadt, hogy ki lesz az első, ki a nagyobb köztük, és ők ketten oda mentek Jézushoz az édesanyjuk kíséretében, hogy hát ha lehet, akkor ők üljenek majd Jézus jobb és bal keze felől, amikor eljön az ő királyságában. A többiek megtudták, teljesen felhúzták magukat, hogy lehet ez, micsoda versengés ez, és aztán Jézus helyre teszi őket. De gondoljunk csak olyan apró momentumokra, mint hogy például Jézus olykor a 12 közül 3-mal elvonult, Péterrel, Jakabbal és Jánossal, és a megdicsőlés hegyére csak őket vitte fel. Nincsen lejegyezve, hogy a többiek erre hogy reagáltak, de azt gondolom, hogy a közösségen belül a közelebbieknek, egy kicsit a kedvenceknek így a külön választása, az sosem szül jó dolgot. Miközben persze ez Isten akarata volt, Jézus ezt nagyon jól csinálta, de a többiek részéről nem tudom, hogy ez hogyan esett, hogy értékeztük meg. Vagy akár azt, hogy tudva levő volt, hogy Júdással valami nincsen rendben. Azt olvassuk a Jézus Betániában történő megkenetésekor, amikor egy drága kenetet áldoz fel az asszony Jézus lábának a megkenésére. Júdás felhorkan, hogy hát ezt el lehetett volna adni, és a szegényeknek adni az árát. És odaírja a Szentíró, odaírja János, hogy ezt azért mondta, nem azért, mert gondja lett volna a szegényekre, hanem mert a szegényeknek való perselyből elszedegetett. Ha ezt tudta János, aki a lejegyzője volt az evangéliumnak, aki tanítvány volt, akkor lehet, hogy a tanítványok is tudták. És gondolj csak el, hogyha egy közösségbe ott van a gyanú, hogy van közöttünk valaki, aki lehet, hogy lop. Lehet, hogy elszedeget abból a pénzből. Milyen bizalmat eredményez ez? Milyen kételkedést akár egymásban? És gondoljuk el, hogy ez a közösség, ahol természetes módon voltak versengések, különbözőségek, az is eszünkbe jutott, hogy testvérek voltak köztük. Akinek van vérszerinti testvére, az tudja, hogy a vérszerinti testvéreknél jobban senki nem tud egymással versengeni, és nagyon jól tudnak harcolni egymással. Hát rendes fizikailag vérszerinti testvérek is voltak a tanítványi körben. És ez a kör, ezek az emberek nagy héten, mint közösség is, csúfosan kudarcot vallanak, Júdás elárulja a mestert, kiszolgáltatja az ő gyilkosainak. Péter nyilvánosan megtagadja, háromszor, a többiek elfutnak, és minden szerte fosztik és szétesik. Adott tehát a tanítványi kör, ami korán sem homogén, és ahol a bizalom önmagában egy téma, ami mindig egy kicsit ingatozik. Adott a nagy hét, amikor az egész szétesik, és aztán húsvét után ezek az emberek újra együtt vannak. Ugye nem gondoljuk, hogy minden ment magától. És megölelgették egy kicsit egymást, és utána így jól voltak. Ebben a különös helyzetben, ebben a rendkívül ambivalens és rendkívül nehéz helyzetben szükség van arra, hogy helyre álljon a bizalom. Nem csodáljuk tehát, hogy amikor a feltámadás híre érkezik, kétkedve fogadják. Az asszonyok híreinek nem feltétlenül örülnek. Zavarodottság és kérdések vannak bennük. Látnunk kell, hogy a tanítványok közt ez az időszak igazából egy nagyon mély identitás krízis. Hiszen akik eddig voltak, azok már nem lehetnek. Akik eddig voltak, az ugye összeomlott. Hiszen megtagadták Jézus, hiszen Jézus is valami más, mint amit magáról tanított, amit őróla gondoltak. Az a kép is összeomlott. Most már valami másnak kellene kezdődnie is. Az a kép, ami magukról alkottak, az megrendült. Már nem a galileai halászemberek, de már nem is Jézus tanítványai. Mi lesz most? Azt olvastuk, és az olvasható a Tamás története előtt, hogy Jézus ugyanúgy, ahogy Tamásnak, megjelenik a 11 tanítványnak. Belép hozzájuk az zárt ajtókon belül, és köszönti őket, békesség nektek, és beszél velük. És tulajdonképpen ezt a bizalmat, ezt kezdi helyreállítani. A Jézussal való személyes találkozás, az ő jelenléte az, ami valamilyen módon majd elkezdheti őket újra összerakni. Teljesen majd ez pünköskor áll helyre, és akkor kapnak, ha így mondhatom, egy új identitást, amikor a Szentlélek betölti őket. De itt Jézus elkezdi őket gyógyítani. Ez az a tapasztalás, ami helyreállíthatja őket. Milyen érdekes, hogy Jézus nem gyűjt új tanítványokat, nem cseréli le őket azért, mert kudarcot vallottak, hanem ővelük fog újat kezdeni. De mielőtt tovább mennénk, szeretném, hogy egy pillanatra megállnánk is. Magunk felé fordítanánk ezt a kérdést. A közösségen belüli bizalomnak a kérdését. A tanítványok köre így áll előttünk. Nem vagy egy ilyen helyzetben, nem élted ezt át? Akár a családodban, akár a gyülekezetben, vagy a közösségedben, a házi csoportodban, a munkahelyeden, nagyobb körben, amikor megrendül a bizalom, és nagyon-nagyon nehéz helyreállítani. Nem próbáltad-e már saját magad rendbehozni a dolgokat? Vagy nem mondtál el túl könnyen a közösségről, amiben voltál vagy, mert megrendül a bizalmat? Nem hagyták el olyan szavak a szádat, hogy hát, én már nem fogok tudni újra bízni, és ami összetört, az soha nem fog már helyreállni. Csak finoman szeretnék utalni arra, hogy kevés reménytelenebb közösséget láttam már, mint a húsvét utáni tanítványoknak a közössége. És mégis Jézus újat kezd velük, és nagyon jót hoz ki belőlük. Másodszor szeretnék beszélni a bizonyosságnak a kríziséről, ami Tamásban volt. Tamás, aki ennek a történetnek a főszereplője, Egy apostol, akiről nem tudunk egyébként sokat. Akiről nem írt nagyon sokat a Szentírás. Péternek talán az ellentéte. Nem az a lelkesedő típus, hanem kicsit egy ilyen kételkedő, háttérben lévő ember. Tamás, aki nem úgy áll előttünk, mint ahogy már a bevezetésben mondtam, mint egy hitetlen, elszakadt gazfickó, akinek nem elég semmi. Hanem az a tanítvány, akit én úgy látok, hogy nagyon is ember, és hordozza azt, ami az ember természete. Két világ van benne, hit és kételkedés. Ott van benne a küzdelem, és ott van benne talán a lemondás is. Nem az az ember, aki teljesen leszakadt a közösségtől, bár nem tudjuk, hogy miért nem volt ott a többiekkel, amikor Jézus ott volt, hanem az az ember, aki kimondja azt, ami lehet, hogy mindenkibe benne van, csak senki nem mondja ki, vagy nem jegyezték le a szentírók, hogy nem mondták ki. Ott van benne a félelem, a belső bizonytalanság. Tényleg feltámadt az Úr? Ez lehetetlen. Nincs rá biztosíték. Amíg nem látom, addig nem fogom elhinni. És mielőtt nagyon könnyen értékítéletet mondanánk, hogy micsoda hit ez, hogy látni akar, nem is hit, bizonyosságot akar. Milyen ember volt már ez a Tamás. Érezzük meg és értsük meg, hogy ő ott akkor itt tart. Hiszen látta Jézust, tapasztalta őt, és nagyon nagy szüksége volt arra, hogy ugyanilyen módon lássa és tapasztalja őt, hogy újra él. És meg kell értenünk még valamit az ő kérésében, az ő mondatában. Van valami nagyon egyszerű és nagyon mélyről fakadó emberi vágy abban, amit ő megjelenít és amit ő elmond. Látni akarom, tapintani, érezni. Ott van benne az a vágy, az a szomjúság, amit a 42. Zsoltárban elmondtam és felolvastam. Hogy látni akarom azt, hogy ez tényleg igaz. Hinni akarok. Teljesen érthető emberi igény. Kell a bizonyosság. Kell az, hogy biztos lehessek abban, hogy ő tényleg feltámadt el. Mennyien küzdhetünk azzal, akár közülünk is, hogy nagyon-nagyon szeretnének látni, és nagyon-nagyon szeretnének bizonyosságot. Lehet, hogy még először, még soha nem volt Istentől bizonyosságod, és szeretnél már végre valamit látni abból, amiről beszélnek a lelkészek, meg a keresztény emberek. Hogy ő tényleg olyan hatalmas, akkor hadd lássuk, történjen már valami. Nem tudom, voltatok-e már így, hogy hallottatok emberektől bizonyságtételeket, akkor beszéltek arról, hogy mit tett Isten az életükben, és megfogalmazódott bennetek. Én is szeretném ezt látni. Halljátok valakiről, hogy megszabadult. Nagyon szeretném, ha én is meg tudnék szabadulni. Halljátok valakiről, hogy meggyógyult. Én is meg akarok gyógyulni. Szeretném látni a családomban, hogy meggyógyulnak emberek. Hallottátok valakitől, hogy mennyivel jobb lett az élete, mennyivel jobban tud szeretni, mennyiben más, és mennyire ott lehet bennünk. Igen, én is ezt szeretném, és nem azt, hogy azt látom, hogy néha még rosszabb, mint mielőtt keresztény lettem volna, mert most már legalább látom azt, hogy mi az, amiben a hiányaim vannak. Nem tudom, hogy tudunk-e csatlakozni ehhez a vágyhoz és ehhez az igényhez, ami ott volt Tamásban. Nagyon szeretnénk látni, nagyon szeretnénk bizonyosságot, mert azt gondoljuk, hogy talán akkor majd erősebb lesz a hitünk, kevesebb lesz a kétség, és minden egyszerűbb lesz. Nagyon sokan vágynak arra, hogy a hívő életük, a keresztény életük ilyen egyszerű legyen. Hogy ne kelljen kérdéseket feltenni, meg hinni, és kételkedni, és mérlegelni, és dönteni, hanem olyan világosan vezessen Isten, egyértelműen történjenek a dolgok, mi követjük őt, ő megáld minket, és nincsenek kérdések, nincsenek problémák, meg gyötrődések, vagy csak olyan mértékben, amit úgy el lehet viselni, de nem erről szól. Bizonyosság, és a bizonyosságnak a hiánya. Azt gondolom, hogy küzdünk ezzel. Hit és kételkedés. Be kell, hogy lássuk, hogy szükségünk van a bizonyosságra. És néha lehet, hogyha ilyen jeleket kérsz Istentől, vagy szeretnéd azt, hogy többet láss, többet érez, akkor bűntudatod van. Lehet, hogy amikor a kételkedéssel szembesülsz magadban, és abban, hogy nem tudsz olyan töretlenül hinni, akkor rosszul érzed magadat. És az a menet, hogy hát miért nem tudok én hinni, annyiszor megtapasztaltam már Istent. És lehet, hogy a szíved mélyén akár még vád is van Isten felé, hogy téged miért nem szeret annyira, mint más. Hogy lehet az, hogy másnak már megadta azt, ami neked még nem. Mielőtt tovább mennénk, szintén szeretném, hogy egy kicsit ennél a pontnál is megállnánk, és feltenném magunknak a kérdést, és meglátnánk magunkat az igének a tükrében, tényleg, mint egy tükörben. És azt a kérdést feltennénk magunknak, mi adja nekünk a bizonyosságot? Mi az, ami valóban megadná azt, hogy tudjunk hinni? Mi kellene ahhoz, ami Tamásnak az volt, hogy láthassam és megfoghassam a sebeit, és beletehessem az ujjamat a sebeibe? Mi nekünk ez a bizonyosság? Mi az, amire azt mondanánk, hogy ennyi már elég? Tudok hinni. Egy csodálatos gyógyulás, anyagi biztonság, a közállapotok változása, egy olyan embernek a megváltozása, akiről mindenki lemondott már, vagy hogy legyen a keresztények között egység, nem tudom, miket lehet még itt felsorolni. Milyen kéréseink vannak Isten felé, amiből bizonyosságot merítenénk, és ami ha meg lenne, azt mondanánk, hogy igen, Uram, most már úgy igazoltad magadat felém tényleg, és életem végéig nem fogok kételkedni. Így is feltetném a kérdést. Mik a feltételeink Isten felé? Nagyon sokszor ilyen feltételeink vannak. Akkor fogok hinni majd, ha. Akkor fogok tudni teljesen elköteleződni, ha, és akkor jön a felsorolás. Akkor tudok igazán keresztény lenni, és igazán szolgálni például téged, Uram, hogyha, és akkor ott lehetnek a felsorolások. Azt látom, hogy nagyon sokszor ezek a feltételek és a bizonyosságoknak egy bizonyos része csapdává lehetnek a számunkra. Teljesíthetetlenek. Nem azért, mert Isten nem mindenható, hanem azért, mert attól tartok, hogyha kapunk is egy bizonyosságot, ha ettől függ a hitünk, akkor egy következőt fogunk kérni. Attól tartok, hogy mint minden ember, az emberi természet részeként, ha csodát tapasztal, akkor a következőt akarja. Ezt úgy helyek amúgy, hogy csodaéjség. És természetes. Attól tartok, hogyha nem tudjuk elengedni a feltételeinket Isten felé, akkor soha nem leszünk elégedettek. Mondom ezt úgy, hogy én is tudnék felsorolni a ha után dolgokat. Hogy mi az, ami megkönnyítené azt, hogy ne kelljen küzdeni olykor a hittel. De azt kell, hogy mondjam, hogy Isten arra hív, hogy miközben megfogalmazzuk felé, hogy mik az igényeink, a vágyaink, el is kell, hogy engedjük ezeket. Nem tehetjük a hozzávaló ragaszkodásunk feltételévé. Nem tehetjük a vele való kapcsolatunk feltételévé. Nem tehetjük a neki való odaszánás és a benne való hit feltételévé. Lehetünk őszinték felé, Uram, bizonyosságra vágyom, vezetésre vágyom, konkrétumokra vágyom, csodákra vágyom, gyógyulásra vágyom. De ha nem adod meg úgy, ahogyan azt én várom, akkor is hiszek benned, mert arra hívsz, hogy én higgyek, és kövesselek téged. És aztán, ahogy te akarod, majd jön a bizonyosság is. Mindezt úgy mondom, hogy tudom, hogy ez nagyon-nagyon nehéz. De a történet megtanít minket arra, hogy az igazi bizonyosság nem a tapasztalatokban van. Legalábbis nem olyan módon, ahogyan azt Tamás várta. Harmadszor a történetből a bizonyosság ajándékáról szeretnék beszélni. A jó pásztor Jézus eljön ezért az elveszett bárányért, Tamásért, aki nem volt ott akkor, amikor a többiek, aki nem hitt a többiek szavának, aki nem hitte el, amit mondanak. A jó pásztor eljön akkor, amikor Tamás is ott van. Ez egy apró momentum, de micsoda szeretet, micsoda gyengítség, micsoda odafigyelés Jézus részéről. Nem hagyja ebben az állapotban őt, hanem eljön akkor, amikor ott van. És megteszi még egyszer, amit már megtett a tanítványoknak. Bejön az zárt ajtókon, ugyanazok a körülmények. Zárt ajtókon megy be, és azt mondja, békesség nektek. Ugyanazzal a köszöntéssel köszönti Jézus a békesség fejedelme, Tamást és mindannyiukat. És odaáll elé, és azt mondja, Tamás, itt vagyok. nézd meg, tapintsd meg, fogd meg. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Itt vagyok, meg lehet tapintani. Minden valós és látható. És itt jön az a fordulat, ami nagyon-nagyon fontos a mi számunkra. Hogy Tamás, aki velünk ellentétben látta Jézust fizikailag, nem él ezekkel a dolgokkal, nem fogja meg a sebeket, hanem leborul és azt mondja, én Uram és én Istenem. Mert elég neki Jézus jelenléte. Az igazi bizonyság ugyanis Jézus jelenléte. Nem kell érinteni. És ez azért jó a számunkra, mert Jézus jelenléte ma is ugyanolyan valós számunkra, mint akkor. A Szentlélek által ugyanolyan valóságos lehet. Fizikailag nincs jelen, de ugyanúgy köztünk van a Szentlélek által. Így lehet a miénk Tamás hitvallása is. Én Uram és én Istenem. János evangéliumában egyébként ez a hitvallás egy csúcspont. Jézus egyszerre Isten és ember. Jézus a megfeszített és feltámadt, tényleg az, akinek mondta magát. Azt kell, hogy mondjam, hogy Tamásnak a története nem egy ilyen kis kitérő, felesleges kitérő, hanem ez kellett a többi tanítvány számára is. Ez kellett, hogy a közösségben helyreálljon a bizalom. Ez a mondat válhatott mindannyiuk hitvallásává. Nagyon érdekes ugyanakkor, amit Jézus erre mond. Mond egy diagnózist, ami szintén bennünket segít abban, hogy mit kezdjünk a hitünkkel és a kételkedésünkkel, vagy a bizonyosság iránti vágyunkkal. Azt mondja Jézus, mivel lát, hisz. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ez a hit fejlődésének egy kezdeti szakasza. Ez a diagnózis. Mivel lát, hisz. Ez egy csodahit. Ha lát jelet, akkor hisz. Nem mondja, hogy hát, Tamás, ez nagyon, nagyon hiányos még, amit te teszel. De azért elmondja, hogy boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. A bizalom témájánál fontos elmondanunk, lehet, hogy valaki ezt tudja is, hogy ismeri, hogy az ember bizalmát nagyon nagy mértékben határozza meg az, hogy gyerekkorában, egészen fiatal korában, csecsemőként mennyire tapasztalja meg az édesanyja vagy a gondozója részéről az, hogy megbízható. Hogy mennyire érzi az ő fizikai közelségét. Nagyon fontos, hogy az anya nagyon sokat érintse a gyermeket. Nagyon fontos, hogy a gyermek érezze az édesanyja illatát, hogy tapasztalja, hogy gondoskodik róla, hogy ott van, hogy táplálja őt is, nem hagyja magára. És az első nagy krízise a csecsemőnek az, amikor nem látja az anyát, és nem érzi őt, azért kezd el sírni, és aztán helyreáll a bizalom, mikor újra megjelenik az anya. És a kisgyerek fejlődésének az útja az, hogy elhiggye, hogy amikor nem érzékeli fizikailag az anyát, az anya akkor is létezik. Az anya nem semmisült meg, az anya nem halt meg, nem múlt el azért, mert nincs látó, vagy tapintó, vagy szagló távolságon belül. Ez a kisgyermek fejlődésének az útja. És valahol ez a hitbeli fejlődés útja is, egy nagyon egyszerű párhuzamot vonva. Az eleje az, amikor látok és hiszek. Amikor tapasztalok. Amikor talán, aki keresztény lett, el tudna ezt mondani, hogy nagyon elevenen és nagyon intenzíven tapasztalja Isten szeretetét. Annyira közel van. Csodákat lát, megszabadul. Nagyon kézzelfogható az ő életében. Minden ige szól, amit olvasunk. Minden olyan jó. Annyira nagy a változás. És aztán elkezdenek az évek telni, és olyan, mintha már nem lenne ott. Nem tapasztalható annyira. Mert fel kell nőni, és el kell hinni, hogy amikor nincs is annyira közel, mint az elején volt Isten, amikor nincsenek olyan jelek, bizonyságok és csodák, ő akkor is van. Ő nem felejtett el. Ő akkor is ott van. Ez az az irány, ami felé Jézus hív bennünket. Boldogok, akik nem látnak és hisznek, akik elhiszik akkor is, hogy ő van, hogy ő ugyanúgy szereti őket, amikor nem érzékelik olyan mélyen. Azt fogjátok tapasztalni egyébként, hogyha ebbe az irányba léptek, ha hittel elmondjátok ezt Istennek, vagy akár kételkedve, hogy Uram, szeretnék hinni, és már nem a jelekért, meg nem bizonyosságokat kérni csak, hanem elhiszem, hogy te vagy, és erősítsd az én hitemet, hogy ne függjek a körülményektől, hogy attól függetlenül fognak jönni a csodák, és fognak jönni az ima meghallgatások. Nem azt jelenti, hogy egyre szárazabb lesz az életünk a végig, és aztán így egyre kevesebb dolgot tapasztalhatunk Istenből. De már nem ettől függ, hogy milyen állapotban vagyok éppen. Nem ettől függ, hogy mennyire van élő kapcsolatom Istennel. És nagyon érdekes az az ember, aki megtapasztalja azt, hogy nem függ az Istennel való kapcsolat látható jeleitől és megtapasztalásaitól. És elkezd növekedni a hitben, az megtapasztalja azt is, hogy minél kevésbé fog függni másoktól. A mások visszajelzéseitől. Attól, hogy mások hogy reagálnak a szolgálatára, vagy hogy értékelik őt. Attól, hogy mások hogyan adnak neki pozitív megerősítéseket. Szabad lesz attól, hogy újabb és újabb extrém megtapasztalásai legyenek Isten részéről, és ezeket mindig elmondja, hogy ő most hogy tapasztalta meg Istent. Mert a bizonyosság a Jézussal való személyes és bensőséges kapcsolatból fog fakadni és táplálkozni. Ez a felnövekedés ugyanakkor, ez egy nagyon nehéz dolog, és egy nagyon hosszú út. Nem is azt mondom, hogy így hip-hop, holnapra felnövünk, és el tudjuk engedni a bizonyosság igényünket, vagy a környezetünk megerősítéséből származó igényünket. Csak azt, hogy ez az az út, amin boldognak nevez bennünket Jézus. Fel kell nőnünk a hitben, egyénileg is, közösségileg is. Tamás egyébként a hagyomány szerint felnőtt, és megerősödve a hitben elég gyümölcsöző lett a szolgálata. A pártusok között szolgált, és egészen Indiáig vitte az evangéliumot. Mártír halált halt az ő hitéért, Jézusért. Boldogok tehát, akik nem látnak és hisznek. És így fogalmaztam meg magam számára végül. Ki akkor a hívő? Szerintem azt mondták nekem a kórházban sokan, hogy ők hívők. Honnan tudtam volna én ezt megmondani? Ki az, aki tényleg hisz? Ki az, aki Jézus tanítványa? Hát az, aki boldog. Mert boldogok, akik nem látnak és hisznek. Nem az, aki mindig boldognak látszik. Nem az, aki mindig ezt mondja magáról, nem az, aki mindig boldognak érzi magát, hanem az, akinek része van az örök boldogságban, tudja, hogy a mennyben ott lehet majd, és az, akit Jézus boldognak mond. Ez az, ami meghatározhatja leginkább azt, hogy kik vagyunk mi. Jól tudjuk, hogy ez a boldogság a boldogmondások alapján sokszor egészen félelmetes dolgokat is jelent. Néha azt, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. De ebben van a mi reménységünk. És hiszem, hogy Isten, akinek ez a terve, hogy növekedjünk és erősödjünk, az megadja nekünk, hogy boldognak higgyük, és boldognak is érezzük magunkat azért, mert a legnagyobb boldogság hazatalálni őhozzá, hinni az evangéliumban, és elhinni azt, hogy ő mennyire szeret bennünket. Ámen.
Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te azt mondtad Tamásnak, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. És mint tudjuk, Tamás azzá lett, aki Indiáig vitte az evangéliumot ebben a hitben, és akinek szavára sokan lettek követői, de úgy, hogy nem láttak, de hittek, és akik a mai napon is az ő leszármazottaik, Indiában is magasztalnak téged. Sokan vannak, akik boldogok, és nem láttak, de hisznek. Keresztény testvéreink ma szerte a világon, akiket üldöznek hitük miatt, akiknek menekülnie kell embertelen körülmények miatt, akiknek közel sem jutott annyi, amennyi nekünk, és akiknek a hite megszégyenít bennünket. Mégis köszönjük, hogy imádkozhatunk ezekért a testvéreinkért. Legyenek bárhol is a világban, meneküljenek bármilyen nyomorult eszközökön keresztül is, talán éppen Európában, talán éppen a mi országunkban. Meg kell vallanunk, hogy talán éppen nekünk, európai keresztényeknek van szükségünk azokra, a testvéreinkre, akik sokkal-sokkal kevesebbet tapasztalnak, és mégis hisznek, és felismerjük, hogy mennyire hiába valók, mennyire önzőek a mi feltételeink, amiket neked szabunk, hogy hinnénk mi, de hogy hiszünk mi majd, ha, hogy követünk téged akkor, amikor. Bocsásd meg nekünk ezt. És add, hogy igaz legyen ajkunkon az ének, egész életem átadom, igaz legyen minden feltétel nélkül, igaz legyen minden tapasztalás nélkül, mert te megjelentél, megszólítottál, elhívtál, elköteleztél, megáldottál, boldognak mondtál, és mi lehet a mi válaszunk erre a hatalmas nagy szeretetre és kegyelemre, ha nem az, hogy az akarjuk magunkat adni te neked. Őrizd meg bennünket attól, hogy ez pusztán szívünknek felindulása, vagy imádságos szavak legyenek, és munkáld ki, hogy mit jelent ez a mindennapi engedelmességben. Az átadott élet a konkrét valóságban, a családunkban, ahogy egymáshoz viszonyulunk, a munkánkban, hogy tisztességgel, becsülettel, szorgalommal a te dicsőségedre végezzük-e a feladatunkat, és látunk-e abban téged, a hobbinkban, szabadidőnk eltöltésében, hogy ott is tudunk-e benned örvendezni és neked hálát adni ajándékaidért a teremtett világban, vagy pedig az egy külön kis doboza az életünknek. Szeretnénk, ha meghatároznál minket a szóval, Úr Jézus, gyülekezetünket, boldogok vagyunk. Nem azért, mert tapasztalunk, nem azért, mert azt teszed, amit mi szeretnénk, hanem mert megjelentél közöttünk, megmutattad kezedet és lábadat és oldaladat, megmutattad sebeidet, és tudjuk, hogy ezáltal bennünket váltottál meg. És mi örvendezünk és boldogok vagyunk ebben a hitben. Erősíts át bennünket ebben, ad, hogy így tudjunk áldásra lenni egymás számára és a környezetünk számára. Imádkozunk, Urunk, vigasztalásért, gyógyulásért. Imádkozunk azokért, akik vizsgai időszakban vannak, tanulnak, segíts nekik felkészülni. Áld meg azokat, akik munkahelyi kérdésekkel szembesülnek, vagy családi nehézségeket hordoznak. Tartsák az ő személyiket te rajtad. És áld meg, Urunk, városunkat, nemzetünket. Imádkozunk, Urunk, vezetőinkért. hogy a krisztusi indulat, a krisztusi szeretet határozza meg a népünket. Ne a gyűlölködés, ne a be nem fogadás, ne az egymás ellenugrálás. Így kérünk, Úr Jézus, könyörülj rajtunk, és formálj minket. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.